Szerintem ezek úgymond olyan folyamatos felkészítők az életre, és szerintem az az elsődleges probléma azzal, hogy a fiatalok nem feltétlenül tudják azt, hogy most akkor ők jogszabályok által megengedett, vagy a jogszabályok által tiltott zónába kerülnek, ugyanis hát nem, tehát hogy úgy gondolják, hogy tényleg, hogy az önérzetességük az mindenek felett áll, és hogy nem ismerik a korlátokat, és szerintem pontosan ezért nagyon nehéz például egy 18 év alatti gyermeket megítélni bármilyen bűncselekmény esetén, ugyanis akárki akármit mond, ő még egy gyerek, és azt tanulta meg, amit te is mondtál, hogy igen, vannak jogaim, viszont azt nem tudja, hogy az egyes cselekedetei következményekkel is járnak, és szerintem ez a legnagyobb probléma, hogy például az iskolákban nagyon sok dolgot megtanítanak nekünk a könyvekből, a történelemről, a irodalomról, de a legfontosabb dolgokat szerintem nem magyarázzák el nekünk, amik ilyen etikai, meg ilyen morális dolgok, amik viszont igazából a jogszabályok alapját is képzik, hiszen a jogszabályok is azért léteznek, hogy biztonságot, rendet és békés együttélést teremtsenek az emberek között.
Nagyon érdekes, amit mondtál, és egyfolytában az jön rám fejem, hogy te például, amikor játszottál másokkal, te odaadtad a lapátod?
Én nem adtam oda.
És nem mondták neked, hogy add oda?
De, mondták, de én féltem, hogy valami kárt fognak tenni a dologban. Megrongálják, vagy bármi ilyesmi, és én úgy gondoltam, hogy nem adok lehetőséget. Erre is megtartom magamnak, mert úgy gondoltam, hogy ez az enyém, ahhoz jogom van. Figured out by now. Every time I call you up, all you do is let me down. Should've known there was nothing about us I could change. Every time we try to be friends, it always ends the same. But when I try to remember all the pain that we've been through, something in me says whatever, and it brings me back to you. No, I've tried to let you go so many times before, then wound up at your door, my stupid heart. Too late, already on my way. If we go down in flames again, then you can blame my stupid heart.
I should have bit my tongue while we were still ahead. I always had to be right till we had nothing left. But when I tried to remember all the pain that we've been through, something in me says whatever, and it brings me back to you. My stupid heart don't know. Let you go so many times before, then wound up at your door, my stupid heart. Too late, already on my way. If we go down in flames again, then you can blame my stupid heart, heart.
Kaposdi Füssel segítő magazinban dr. Kis Annával és Kaluce Zsófiával arról kezdtünk el beszélgetni, mi minden nem múlik az, hogy belülük jogkövető polgárok legyenek, és itt a fiatalokra gondoltunk, és hát ennek a kapcsán sokfelé jártunk már, leginkább most a játszótéren voltunk munkozóba, és valahogy arról is beszéltünk tulajdonképpen, hogy a büntetéssel együttjáró törvénykezés, a BTK-nak hívjuk másféleképpen, az jó lenne, ha a legvégén lenne mindenfajta történeteknek, és most túl hamar is túl gyorsan jelenik meg a hétköznapi életben, és rengeteg eseményre porzolja a világot. A médiumok ontják a különböző híreket mindenfajta konfliktusos helyzetekről, de az irodalom is. és éppen eszembe jutott az a tanulmány, amit múltkor írtál, ami arról szólt, hogy Arany János korában milyen fontos volt az irodalomnak az a fajta szerepe, hogy ilyen módon a jogtudatosságot, a joggal kapcsolatos ismereteket egymás felé közvetítsék. Azt keresem, hogy van-e mai világban ilyen típusú funkció, és van egyáltalán arra alkalmas hordozó ma ebben a világban, ami azt teremtené meg, hogy a gyerekek, felnőttek és mindenki, aki ma olvasni tud, el tudjon igazodni ebben a világban, mielőtt szembe kerülne a törvénnyel.
Fú, de nehéz kérdés, mert mondhatnám azt, hogy én hiszek a Gutenberg galaxisban, én azt gondolom, hogy a szép irodalom által, és én nagyon fontosnak tartom a papíralapú szép irodalmat, mert más úgy olvasni, hogy lapozzuk a könyvet, én is szoktam e-bookot olvasni, mert nagyon meg tudja, leegyszerűsíti például egy utazáson. Uh-huh. Hogy ne kelljen annyi könyvet cipelni magunkkal, de azt gondolom, hogy nem olvasunk, bár sokan olvasnak, de még többen nem olvasnak. És a szép irodalom nem csak arra jó, hogy egy kulturális szükséglet, vagy a szabadidő eltöltése, hanem a szép irodalom által megtanulunk olyan kommunikációs szituációkat, de még gyógyulni is lehet a szép irodalom segítségével, mert ha például van egy olyan problémám, amivel magamra maradok, mert senkivel nem tudom megosztani, de egy olyan regényt olvasok, ahol a főszereplő hasonló problémákkal küzd, akkor az engem nagyban fog segíteni a gyógyulásban is, vagy a problémám megoldásában, hogy azt látom, hogy lám-lám egy híres szereplő ugyanazon megy át, mint amin én, és érzek egyfajta empátiát vele szemben, és egyfajta katarzist is.
Megkérdezhetjük, hogy te hasonlókat szoktál csinálni? Te olvasol, vagy filmeket nézel hasonló funkciókkal?
Igazából mindkettőt. Filmeket is szoktam nézni, meg könyveket is szoktam olvasni, és ez az azonosulás, ez szerintem úgy inkább a könyvekkel van meg, legalábbis számomra.
Te olvasol könyvet?
Igen, szoktam könyveket olvasni.
Bocsánat, ezt a kérdést azért teszem föl, mert nem tipikus, amiről beszélünk. Tehát az a baj, hogy az a szünetben fölhozott pinta, hogy 15 éves fiú a villamoson látványosan olvas egy könyvet, ez nem jellemző egyébként általában a mai világra. Inkább digitálisan, úgy tetszik, filmekkel, vagy más módon találkozunk a betűkkel. A papírnak a szaga az nagyon kevés embernek ma élmény, talán ezért érdekes, hogy te ezt mondtad.
Amúgy én ezzel nem feltétlenül értek egyet, mármint én a korosztályomban most már így szinte halmozottan látom, hogy nagyon sok ember vásárol könyvet. Például, hogyha bemegyek a könyvesboltba, akkor is azt látom, hogy többségében inkább a fiatalok az, akik vásárolnak. Vagy például, hogyha elmegyek a könyvtárba, akkor ott is észreveszem, hogy nem feltétlenül azért ülnek bold az emberek, hogy tanuljanak, hanem olvasgatnak. Meg az egyetemen is látom, hogy attól függetlenül, hogy valakinek egy tablet van a kezébe, akkor nem biztos, hogy játszik azon, hanem lehet, hogy az egy e-book, amin olvas. Tehát szerintem az emberek amúgy kezdenek visszatalálni valahol a papír alapú dolgokhoz, mert szerintem valahol mindenkinek hiányzik ez az érzés, hogy valamit a kezébe tartson, és nem minden virtuálisan legyen.
Szeretném így hinni, és örömmel hallom, amit te mondták, olyan mondom, mert én szeretem a könyveket, és fontosnak tartom, és egyetértek, szerintem te is ezt mondod gyakorlatilag. De hogy mit olvasunk, hogy ezek a dolgok segítenek-e hozzá a mindennapi életünkhöz? Nyilván egy szempontból ugye érzelmileg feldolgozni egy konfliktust, az nagyon jók a regények, sorozatok, filmek és egyebek, de hogy ezen túl van-e valami tanulnivalónk? Mert tudom, hogy a világirodalom lényegesen szegényebb lenne, ha minden randevú sikerült volna, ugye?
Szerintem bármit lehet olvasni. Én hiszek a kanonizált szép irodalomban. Igen? Én nagyon-nagyon szeretem a 19. 18. század, tehát a régi, engem nem zavar a nyelvezete. Én szeretek kortárs irodalmat is olvasni, de én nem látom annyira vészesnek egyébként. A műsor előtt szóba került a Gutenberg galaxis, hogy vége van-e vagy se. Én azt gondolom, én egyetértek, amit Sophie mondott, hogy nincs vége. Én is azt látom, bemegyek egy könyvesboltba, nem üres a könyvesbolt, és nem csak ott randevúznak a fiatalok, nagyon sok fiatalt látok, és én azt látom, hogy nem csak megveszi a könyvet, mert abból azt is gondolhatjuk, hogy ajándékba viszi, hanem leül, könyvesboltokba szerencsére vannak olyan helyek, ahol le lehet ülni, belelapoz, olvasgatja, és azt is látom valóban, hogy e-bookban is sokan olvasnak. olvasni.
Akkor valaki ezért mondja meg a reklámkészítőknek, amikor családoknak lakásbelsőket mutat, mutasson már könyveket is, mert én az elmúlt időben olyan lakásokat láttam, ahol sehol se volt könyv, csak olyan díszletként itt ott egy-két darab. És én is úgy gondolom, hogy te is mondtál, az én barátaim ismerőseim még mindenütt tele van a lakáskönyvekkel, mert a könyvek szerintem minőségi életet jelentenek, és nem többet, mint azt, hogy az ember jobban tud ebben a világban mozogni, a könyveket lát és könyveket olvas. Így van, abszolút egyetértek. Csak a reklámosok nem így szokták a lakásokat bemutatni, nem tudom, hogy mit gondoltok erről, bosszantó. De vissza, az a könyv, ami például abban segít bennünket, hogy megelőzünk problémákat, amit jogtudatossá tesz, azok azért kivételes könyvek is fontosak. Mennyire tartott fontosnak például ezekben az írásokban például az ilyen szituáció tanulást? Mert ugye az a helyzet, hogy ezek a helyzetek nem jogelméleti, meg jogtételes dolgok, hanem azokat a helyzetekhez tanítanak, szoktatnak hozzá, hogy hogy érdemes egy dolgot közelíteni, hogy érdemes a saját érdekeinket és a másokat egymásba illeszteni, hogy abban ne legyen konfliktus. Tehát mennyire tartod izgalmasnak, fontosnak ezekben az irodalmakban ezeket a helyzetekkel való tanulást, mint módszert?
Én nagyon fontosnak tartom, és nem csak tudományos megközelítése van ennek. Persze létezik ez a jog és irodalom tudományos jogelméleti irányzat, de annak is van egy olyan része, ami azt mondja, hogy szinte minden könyvben van egy jogeset. Tehát ezt úgy is hívják, hogy jog az irodalomban. És a jogeset által, amit a könyvből felfejtünk, ott azt meg is tudjuk oldani. Tehát amikor mi könyvet olvasunk, akkor részben szereplői vagyunk, empatikusan viszonyulunk a főhőshöz, vagy pont nem a főhőshöz, bárkihez, mert vannak olyan, főleg a kortárs irodalomban, ahol már nem így épülnek fel ugye a szereplők, hogy sok mellékszálban is felfedezhetjük önmagunkat, és mindenre lehet gyógyír. Egyébként van egy ilyen könyv is, hogy gyógyír északiszére. De azt akartam csak ezzel kapcsolatban mondani, hogy amikor felfedezzük ezt a jogesetet az adott könyvben, akkor egy kicsit jogalkalmazókká válunk, megpróbáljuk megoldani, és ez biztos, hogy a jogtudatosságunkat növeli. Mert ebből merítünk is jogtudatot is, etikai iránymutatásokat is, de a leges-leges legfontosabb, hogyha sokat olvasunk, akkor szerintem nem csak jobb emberek leszünk, hanem jobb szakemberek is. Mert bármilyen foglalkozást választunk, és ahol problémáink fognak adódni, mindig vissza fogunk tudni térni az olvasmányainkhoz, ahol már hasonló eseteket átéltünk. És azért fontos az empátia, mert ismerős lesz a helyzet, és ott már volt rá megoldás. És ez minket szerintem segíteni fog a saját problémáink megoldásában.
Izgalmas, amit mondasz, mert most az jutott eszembe, miközben irodalommal tele van mindegyikben, azt mondtad, van egy jogeset. Másik oldalon minden nap a hírek döntő többsége tele van kriminális hírekkel. És ugye ezek a kriminális hírek nagyon felszínesek, és nagyon néhány mondattal leírtak, hogy segít-e bennünket az irodalom például az ilyen rendes feldolgozásban, hogy ezeket a napi jogeseteket is alaposabban átgondoljuk, hogy bele tudjunk gondolni, mert nekem az a bajom, hogy a felszínen megjelenő, napi hírekben megjelenő különböző durva, vagy mindenfajta megnyomásokat jellemző esetektől mi nagyon hamar ítélkezünk, nagyon hamar elintézünk egy csomó dolgot, miközben előtte az irodalomban nagyon alaposan átgondoltunk egy csomó dolgot, hogy ez mint a külön választva jelenne meg a kettő.
Részben igen, részben nem, ugyanis én nekem most kapásból eszembe jut, nem tudom, hogy a Szofi, hogy erről hallottál-e, de például Kosztolányi Dezső, amikor megírta az Édesannát, az egy konkrét jogeset volt. Schmidt Annának hívták, aki valóban egy cselédlány volt, a Krisztina városban megölte a gazdáit. És ennek volt komoly tárgyalás sorozata, és Kosztolányi erre bejárt. Sőt, ennek az ügynek a kirendelt védője szerepel az ő könyvében. Tehát ez oda-vissza igaz. Megvan a kapcsolat a napi kriminális jogeset és a szépirodalmi jogeset között. De említetted Arany Jánost. Arany János balladaíró volt, nem elsősorban, de nagyon jó balladaíró volt, és a balladák talán ezek a legalkalmasabb műfajok arra, hogy az adott korban egy adott jogesetet, egy adott problémát, nem volt tévé, nem volt rádió, az újság nem úgy működött, ahogy ma, eljuttasson mindenkihez. Tehát a ballada szájról szájra terjedt. Ahány. Ez ma egy picit hiányzik, de van helyette más.
Ha van helyette más, ez érdekes kérdés, mert mondom, tele vagyunk információkkal, Arany János korához képest lényegesen intenzívebb az információ mozgás a világban, így van? Elvileg jelen van minden megoldás. És mégis azt mondod, az előbb is én teljesen úgy gondolom, hogy az emberek nagyon bizonytalanok. Egy ilyen csomó helyzetben valahogy elmarad a diskurzus, a megértés maga, az a párhuzam, amitől az ember magára is vetítheti, hogy adott helyzetben velem is megtörténhet. Tehát valamilyen módon belegondolhassunk egy-egy helyzetben, a saját helyzetünkbe, vagy mások történetébe, amitől mélyebb lehet egy emberi viszony. Ezt a mélységet hiányolom most ebben a történetben, amit az irodalom kínál számunkra, a napi hírek megfoszt.
Lehet, hogy kicsit várnunk kell, hogy ezeket a jogeseteket feldolgozza valaki. Te szeretsz írni? Esetleg Sophie ír ebből egy novellát.
Igen, szeretek írni. De amúgy most így a Kosztolányi Dezsú művével kapcsolatosan, mert nekünk gimnáziumban kötelező olvasmány volt az Édesanna, és most így visszagondolva, vagy például Arany János is említetted azzal kapcsolatosan, pedig például az Ágnes asszonnyal kapcsolatos műve, ugye szerintem egy eléggé minden ember számára ismert mű, aki szokott verseket, illetve szép irodalmi alkotásokat olvasni, hogy sok esetben a tanárok, akik így elsődlegesen megismertetik velünk például ezeket a műveket, hogy ők sem, tehát inkább a lélektani folyamatok azok, amikre jobban ráfókuszálnak. És ezt a jogot azt veszem észre, hogy az emberek nagyon egy ilyen elzárt és megismerhetetlen dolognak tartják, és nem értik azt, hogy igazából a jog az az embertől indult, és a társadalmi történésekre reflektál. És szerintem igazából így most a fő témához kapcsolódva szerintem ez a legnagyobb probléma, hogy ez az embereknél egy ilyen buboréknak gondolják, de azt nem értik, hogy minden tőlük eredeztetik, ezeket ők készítették, és ez róluk szól.
Aha. Ezt meg kéne neki tudniuk. Lehet, hogy akkor írsz egyet, és akkor én szívesen megosztom mindenkivel, sőt, beszélhetünk róla. Mert pont az a lényeg, amit mondasz, hogy igen, az, ami abban leszűrhető, az szűrődjék is le az embereknél. Tehát az, amitől mélyebbé válik egy emberi kapcsolat. Nekem az a bajom, ez a világ alkalmas arra, hogy mély kapcsolatokat teremtsen, meg azt is, hogy felszínes maradjon. Az információk ebben nem biztos, hogy mindig segítenek. Egy átbeszélt helyzet sokkal többet. Tehát amikor sok ilyen hírt olvasunk, az irodalom ugye átbeszéli. A híreket megmondom, csak úgy lenyomják. És elmarad az a dolog, ami az irodalomban van, meg minden másban, hogy átgondoljuk, hogy kapcsolatokat találjunk vele. És kapcsolatokat találjunk azok az embereknek a sorsa ebben az értelemben megváltozott, vagy megváltozik az események hatására. Ami még egyszer mondom, együttérzést is igényel, meg egy csomó belegondolást.
Igen, ez nagyon fontos kérdés, és biztos, hogy változik a világ, Arany János óta főleg, sőt, az én életemben is voltak olyan szakaszok, amik teljesen másképp működtek, de ami nagyon fontos, a média szerepe. A médiát mindig a hír érdekli, és nem követi nyomon, hogy mitől csak felröppen egy hír, és emögött emberi sorsok vannak, és nagyon tönkre tud tenni egy-egy embert szerintem.
Abszolút egyetlen.
Egy ilyen hír.
Én szerintem nem csak a mélységre, nem csak az irodalomkritikára lenne szükség, mert az elmúlt időben a művészetkritika megszűnt, vagy alig van. Irodalomkritika sincsen. De az értelmező irodalom meg még inkább érdekes lenne, hogyha egy irodalomról valahogy beszélgetni lehetne. Tehát csak úgy beszélgetni valamilyen szempontról, vagy sorsokról, vagy mindenfajta történésekről, nagyon hiányzik az elemző műsorok sorozata, ami például a médiumokban ott kell, hogy legyen. Ami miatt mostanában megjelent, én szerintem egy kicsit talán, lehet, hogy merészet a párhuzam, a podcastok világa kicsit ilyen, hogy megpróbálja a podcastokkal egy csomó ember a maga által kitalált gondolatokat mások számára megosztani. Elvégzi azt a kritikai folyamatot, amit egyébként műsorok is tehetnének, talán másfajta koncepcióval, sőt, azok a műsorok mennek át a podcastokhoz, mert annyira nagy az éhség arra, hogy az emberek megértsék azt, ami velük történik. Ma valahogy kimaradnak sokszor az emberek a saját életükből, mert hogy kevés megértést kapnak a megerősítésként sem arra, hogy a maguk történetet hogy kell igazából megélni.
Igen, inkább szemlélői a világnak, mint cselekvői, nem?
Én fontos dolgot csinál, beszéltünk itt, csak ugye a gyerekek címén arról beszéltünk, hogy hogyan lehet a kriminális, vagy tetik a jogot például a mindennapos élethez kapcsolni. Ugye valamilyen, ezzel próbálkoztunk most, és ha nem jutottunk el odáig, hogy mit kéne csinálni, az már igen, hogy fontos. Az már igen, hogy ott van az mindennapos életünkben. De jó lenne, hogyha be lehetne lopni valahogy az iskolába, vagy a mindennapos életbe, ennek a mélyítését, valahogy a történetek mögé lehessen kerülni, mert nekem pont az a bajom, hogy nem a bűnesetek sorsa az érdekes, hanem az ezt követően az újrakezdést fosztja meg. Tehát azt, hogyha valaki elkövetett valamit, és meg is bűnhődött, mivel megítélik őt kritikailag, vagy tetszik, nagyon minősítik előítéletesen, nem kap esélyt arra se, hogy újra talpra álljon. Azt lehessen mondani, hogy ő most egy felnőtt ember, egy normális ember, aki túl lett azon a problémán, és újrakezdhet. Viseli magával a stigmát. Magán cipel minden olyan nyomot, ami tulajdonképpen nem kellene, hogyha letudta, letöltötte a büntetését, és megváltozott. Mit tetszik szólni?
Hát a közösség szerepeit mindenképpen fontos. Én erről a témáról nagyon sokat tudnék beszélni, de...
Majd beszélünk akkor.
Akkor, mert hogy én ezzel foglalkoztam a reintegrációval, hogyan lehet, és ott is az irodalom segítségével, ugyanis az, amit te hiányolsz, a mélység. Arra pont nem simán az irodalom olvasása, vagy annak a kritikai elemzése segít minket, hanem csoportokban bizonyos probléma köré irodalmi művek segítségével, de az csak kiindulási pontként szolgál, az irodalomterápia, vagy közismertebb nevén biblioterápia igencsak alkalmas rá. És nekem pont ez az egyik kutatási területem, hogy a börtönből szabadult, vagy reintegrációs őrizetbe került embereket hogyan lehetne irodalomterápiával visszavezetni családba, munkahelyére, környezetébe, társadalomba. Tehát azért ez
benne lenne működik. Egy ilyen beszélgetésben egyszer valamikor erről?
Persze, okay. Szívesen.
Téged is érdekelne?
Igen.
Mert akkor menjünk tovább. Azt mondom, hogy azt vállaljuk, hogy olyan szempontból segítsünk az embereknek, hogy ezzel a joggal az ember ne csak mint áldozat, mint egy elkövető, vagy esetleg alkalmazó találkozó, hanem játszadozunk egy kicsit el. Próbáljunk megismerni egy kicsit a joggal kapcsolatos összes mélységet, mert ez kereteket jelent az életünknek. Nem ellenségünk ezek a keretek, hanem inkább a mozgásteret biztosítja. Jó lenne, erről többet beszélhetnénk, így van?
Igen, egyetértek, ez inkább folyamat.
Mm-hmm. Jó, hát azt kérdezem, hogy te mit csinálnál, hogyha most kezed adnám a kormánybotot, és most ez az egész helyzetet meg kéne változtatni?
Hát én amúgy így szerintem gimnáziumtól, vagy általános iskola 5. osztálytól kezdeném ezeket az úgymond ilyen érzékenyítő témákat bevezetni egyrésztről azoknak az embereknek az érdekében is, akik például valamilyen szinten hátrányos helyzetben vannak az osztálytársaikhoz képest. Uh-huh. Például mozgássérültek, vagy például a családi háttér nem olyan, uh-huh. vagy például gimnáziumi tanulók esetén, hogyha valakinek már van priusza, és hogy így beszélgetni arról, hogy ez a jog, amúgy nem egy, tehát ettől nem kell félni, hanem hogyha az emberek ilyen normadekvált magatartást szeretnének tanúsítani, akkor igenis meg kell ismerni azt, meg beszélni kell róla. Tehát, hogy én ezt például egyáltalán nem szeretem, hogy az emberek mindig tabukat csinálnak egyes kérdésekről, például egyes politikai kérdésekről, hogy nem szabad kimondani dolgokat, és szerintem pont, hogy dehogy nem, ki kell mondani ezeket a dolgokat, és mindenről beszélni kell, mert pont ez a hallgatás, meg a némaság az, ami az emberekben feszültséget szül, és azokban az országokban, ahol a közhangulat szerintem a legfeszültebb igazából, ott a bűncselekmények száma is folyamatosan növekszik. Tehát, hogy amiről itt szó is volt, szerintem mindennek a kulcsa a beszélgetés.
Amit most az előbb csináltunk.
Igen, kommunikáció.
Igen.
Egyetértek.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést mind a kettőtöknek, szerintem elég tartalmas és izgalmas beszélgetés volt. Hallgassák tovább a Civilrádiót, de mielőtt még elbúcsúznék, köszönöm munkáját ma is Madarász Máténak, aki nagyon sokat segített. Szabó Andrást hallották, viszont hallásra. I get wings to fly, oh, I'm alive, yeah.
for you tonight. And we need lots of help on this one. We want to hear you.